Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. A GFS Consultinghoz, aminfó legfrissebb podcast adását halljátok. Fogadjátok szeretettel.
Hát igazából sok téma lehetne, mert a világ hozza a felütéseket. De hát ugye alapvetően a saját házunk táján is érdekes dolgok történnek, és most itt nem is feltétlenül politikáról beszélek, hanem ami a mindennapjainkat érinti, ez az infláció, ami ugye újabb és újabb magaslatokba tör, és most 9,5% már a hivatalos infláció. Ugye ezen belül is mondjuk az élelmiszerek inflációja 15,6%-os, de hát ugye, mint tudjuk, ezek a számok, ezek csak számok, és a való élet az nem feltétlenül ezt mutatja, és mondjuk a 15,6%-ba az egy átlagot jelent, és mondjuk valószínűleg benne van a gránátalmától kezdve a banánon keresztül a sushiig minden, és nem feltétlenül mindennapos, hogy ezeket fogyasztjuk, és azok, amiket fogyasztunk, azok meg valószínűleg sokkal, de sokkal nagyobb mértékben növekedtek, úgyhogy ezzel a dologgal bizony foglalkozni kell, kezelni kell.
Igen, én annyit pontosítanék, hogy igazából, amit felsoroltál, azok ugye élelmiszerek is. Most akármennyire is nem minden nap sushit fogyasztunk, annak az ára tuti, hogy nőtt. Az egérfogóé viszont nem biztos. De igen, a fogyasztói kosár az egy tágfogalom, illetve az a KSH-s kosár, ami alapján gyakorlatilag számolják az inflációt. Nyilván a boltokban ennél sokkal magasabbat érzékelünk mindannyian, tehát hogy ezt ugye, ha megkérdezik az utcaemberét, akkor ez visszaköszön. Ugye, alapjába véve ezért faramuci dolog az infláció, mert mindenki egy kicsit úgy a magáinak tudja érezni, ki a saját státusza és szocializációja alapján. Tehát körülbelül ennyi. Tehát van, akinek 7,8, van, akinek meg 78. Mondjuk ez lehet, hogy szélsőséges, de egy 30%-at szerintem mindenki megérzett az utóbbi időben, minimum. Mondjuk, hogyha csak az élelmiszerek és az egyéb fogyasztási cikkeket nézzük.
Igen, a felmérések alapján a lakosság már hivatalosan is a 20-30% közötti inflációt érzékel. Ugye annak nyilván az az oka, hogy akik konkrétan egy adott fizetésből, nyugdíj, szociális juttatásból élnek, vagy igényelnek, vagy kapnak, vagy kalkulálják, és ahhoz képest ugye még nem tudják követni a bevételeikkel az inflációt, melyek nem a gazdasági szférában dolgoznak, vagy nem kaptak olyan béremelést, vagy emelést, akár a nyugdíjasok is, akkor itt ő azt érzékeli, hogy még nagyobb mértékben jönnek a problémák, és hát igazából a másik oldalról meg ez az élelmiszer árstopp is kezd visszaütni, mert egyrészt ugye fölvásárolják ezeket az élelmiszereket olcsóbban, ezek különböző limiteket vezetnek be, más felől pedig más élelmiszerek is elkezdtek hajrázni. Nem tűnik ez. A korábbi tapasztalatok alapján, ahol ilyen árstoppokat vezettek be, ott gyakorlatilag előbb-utóbb nagy baj lett.
Hát ugye kikompenzálják a kereskedők igazából, tehát hogy ugyanúgy, mint a szolgáltatóiparban is történik egy kompenzáció, ugye lásd a bankadókat, vagy egyéb nem szabad megszorításnak nevezni. Gyakorlatilag mindegy. Tehát ami nem jó. És tehát az a közeg, az elkezd egy ilyen nyomáskiegyenlítést komponálni. Gyakorlatilag most ugyanez történt, megtörténik. De megmondják maguk a kereskedők is. És itt igazából nem csak a kisvállalkozók, hanem a multiláncoknál is ezt hallod vissza, hogyha megkérdezed az ottani alkalmazottakat, hogy folyamatosan áraznak. Tehát, hogy ennyi árazás az utóbbi években nem történt, és most egyfolytában.
Igen, és itt, Most pont találtam a vonatkozó hivatkozást, tehát itt a rétes liszt, csirkecon, paradicsom, csirkeszárny, margarin, azok 40%-ot mentek egy év alatt, és marhahús, sajtók, kenyér, zsemle, uborka, stb. Azok meg 30 fölött vannak. Tehát ugye azért...
Igen, és még a benzinára miatt gyakorlatilag nem történt további áremelés. De hogyha ott kiveszik azt a stoppot, és lesz nálunk is mondjuk 800 forintos benzin, mint ahogy most azzal riogatnak, hogy ugye Németországban 800, ha átszámoljuk 800 forint, de oké, de hol áll a forint mondjuk az euróhoz képest? Egy kettő a jövedelmeink, hol állnak mondjuk egy nyugat-európaihoz képest? Tehát, hogy most riogatni lehet, de igazából nyilván ott is elszabadult az inflációt, ez most világszinten gyakorol nyomást a belső gazdaságra, viszont nyilván ott jobban viselik a következményeit, vagy az okozatait egy picit, bár hát ez sehol nem viselik jól, ahol mondjuk magasabbak a bérek, és mondjuk az életszínvonal is egy-két centiméterrel följebb van. De ettől függetlenül persze ott is nyilván bántja ez az embereknek a pénztárcáját az egyéb elképzeléseikkel kapcsolatban. Most aztán, hogy mely társadalmakba hogyan ütez vissza, hát ez meg majd most kiderül, mert ugye ezeket mindig folyamatosan kutatják, tehát ugye kérdezik, hogy most lesz-e nyaralás, lesz-e, mennyit költenek ruhára, tehát hogy így folyamatosan szondázzák a lakosságot nyilván ez az inflációs hatásokkal kapcsolatban is, de még igazából tényleg, ahogy te is mondtad, Balázs, itt a stoppok miatt ez még egy kicsit olyan mint hogy így vissza lenne tolva, tehát mint hogyha tényleg egy hogy is írták ezt, mint egy kukta alatt nőne a nyomás. Ez egy nagyon jó kifejezés. Igen, csak mi van, hogyha ha leveti a nyomás a kukta fedőt, vagy csak úgy leveszik a fedőt, akkor mi fog történni?
Hát igen, ez egy jó kérdés.
Látod, mindenkiben benn szakadt a szó.
Az biztos, hogy ugye itt, ha az inflációt akarjuk követni, itt vagyon megóvás tekintetében, akkor ugye befektetni kell. És az elmúlt éveknek a sláger befektetése volt ugye az ingatlan, ami az áremelkedés részét azt az elmúlt időszakban hozta is, de ugye ez a jövőre nézve igen csak kérdéses, hogy ezt az ütemet, vagy egyáltalán a növekedést azt milyen módon fogja produkálni. És ugye előtérbe kerül az, hogy az ingatlannak milyen haszna, milyen egyéb haszna van, mint az áremelkedésből származó haszna. És ugye itt a bérbeadás mind olyan kerül előtérbe, hogy az milyen hozamokat hozhat. Hát hogyha alaposan megnézzük, akkor teljesen vegyes képet látunk Magyarországon, ugye Budapesten, illetve a vidéken különböző százalékú bruttó hozamokra lehet számítani, és ez terjed ilyen 3,75-től egészen közel 6%-ig, vagy akár egyes településeken 8%-ig is, mondjuk Salgótarjában 8,3%-os kiadási hozamra lehet számítani. Csak hát ugye az ilyen magasabb hozamokat biztosító területeken egyéb kockázatokra is kell számítani, például arra, hogy ez mivel nem túl jól prosperáló területekről van szó, kérdés az, hogy ezt hosszú távon mindig ki tudja adni az ember a lakást. Ha pedig mindig ki van adva, mert egy jobb területen van a lakás, akkor meg valószínűleg alacsonyabb a hozama. Most kérdés az, hogy ez a néhány százalék, ez tudja kompenzálni az inflációt. Tehát ugye értelemszerűen nem. Úgyhogy most ez igencsak megkérdőjelezi az ingatlannak a hosszú távú befektetési értelmét, hogy úgy mondjam, nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok.
Én azt gondolom egyébként erről a történetről, hogy itt mindig az volt, hogy ilyen passzív jövedelemként, meg nem tudom én, apostrofálták ezt a, meg ilyen tuti bizniszként ezt a ezt az ingatlan befektetés, kiadás, albérletre, stb. Típusú dolgot, de katak ezzel a, nem beszéltünk még csak az élelmiszeripari inflációról, aminél csak az építőipari a brutálisabb jelen pillanatban, csak ugye az nem éri effektíve minden nap mindenkit, viszont láttam én is személyes tapasztalatom, meg egyáltalán üzleti körökben, hogy ez mit jelent. Szóval, hogyha abba gondolunk bele, hogy most én konkrétan én több példát is látok, akik vagy nem, tehát egyszerűen olyan plusz idő, energia, ráfordítást igényel, ha elmegy az egyik albérlő, és jön a másik, és közben annak a fenntartása, a menedzsmentje, a károkozások, a lelakják, nem fizetik ki, mit fizet ki, fel kell újítani a lakást időszakosan, most ugyanúgy ebben az időszakban kell felújítani azoknak is, vagy csak festés, vagy egyéb kategóriák mellett. Tehát egyszerűen az illúzió, hogy akinek van, úgymond van egy passzív befektetése, és akkor kibérbe adja, az nincs meg. Tehát ez ugyanúgy működik, mint minden más, hogy nagyban. Tehát, hogyha van legalább egy 10 lakás, és arra professzionális menedzsment van valakinek, akkor az valószínűleg tud működni, de egy-két lakást mondjuk fenntartani kvázi ilyen hobbi befektetőknek, hogy mellette ők egyébként élnék az életüket, az szinte kivitelezhetetlen. És nem is gazdaságos.
Hát igen.
Hát különösen ilyen hozamok mellett. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy egy akár csak egy államkötvény, vagy bármilyen állampapír hozza ezeket a százalékokat, hát azt kell látnunk, hogy hozza.
Igen, Gábor, de ezt most abból induljunk ki, hogy akinek már megvannak ezek a lakássztorik, meg gyakorlatilag ingatlan befektetéssel foglalkozik, azoknak ezek a számadatok. Tehát ő nem tud átnyergelni egyik pillanatra a másikra. Nyilván a bevételeiből tud mondjuk a pénzpiacon is pozíciókat elfoglalni, de alapvetően, hogyha ő arra alakította ki az életét, az ingatlan kiadásból, bérbeadásból él, akkor viselnie kell néha ezeket, vagy ennek a következményeit. Most jelen pillanatban ennek egy ilyen negatív következménye van, azért nem mindig szabadul el az infláció, ezt láttuk az elmúlt évtizedekben, tehát már mi sem annyi gyerekek vagyunk. Most ez egy ilyen, hát nem speciális helyzet, hanem most éppen ez dobja a gép. Tehát, hogy ilyen szituáció alakult ki a világba. Ez köszönhető a pandémiának, most a háborús helyzetnek, de úgy egyáltalán. Alapvetően azért folyamatosan mondhatjuk azt, hogy recesszió van a világban évek óta. Így van? Tehát gyakorlatilag elkezdték 2007-2008-ban, és azóta kisebb-nagyobb időközökkel mindig ezzel van tele a gazdasági sajtó, hogy most ilyen recesszió, olyan recesszió, erről jön, arról jön, aztán jött egy globális járvány, most egy keleti háborús helyzet, ami azért kihatással van nyilván egész Európára. Úgyhogy, de ettől függetlenül ők meg fognak élni, és csinálni fogják a bizniszt. Az egy másik dolog, hogy most akik, tehát ez a lakás az építkezési piacra milyen hatással lesz, az jó kérdés. Egyrészt, másrészt pedig, hogy a bérlemények árai meddig nőhetnek ugye, így az inflációs nyomás alatt, mert ugye ez csak addig nőhet, amíg van kereslet. Ezt már a múltkor beszéltük, ugye Balázs? Tehát, hogy az egekig nem nőhetnek az árak, mert nem tudják megfizetni. Aki meg tudja fizetni, az meg nem tudja lefedni a lakáspiacot. Tehát most az, hogy van egy luxus portfólió, és ott vannak gazdag emberek, akiknek igazából a pénz az nem az, hogy nem számít, hanem nem tudják fizetni a magasabb bérleti díjakat is, az egy szűk réteg. Itt viszont egy tág rétegről beszélünk, tehát rengeteg ingatlan van Magyarországon is, ami kiadásra vár, vagy éppen ki van adva, és ezt a folyamatosságot, hogy fönn tudják tartani, egy idő után áralkú pozíció fog bekövetkezni, akármennyien is nem tetszik, és az infláció erre gyakorolhat nyomást, de a hozamok fognak kevesebbek lenni, jó, ahogy most erről beszélünk. Tehát, hogy nem lesz kereslet, akkor lejjebb kell adni. És ha lejjebb kell adni, akkor nyilván a hozamráta is lejjebb fog csúszni. Tehát most ez a 4 meg 5 százalék szerintem még elég impozáns. És most még próbálták követni az árakat. De én arra leszek kíváncsi, amikor ez elválik, ez az olló, és mondjuk nagyon szélesen elválik. És ez következhet be a fedő levételénél, Gabi. Tehát, hogy most se az egyetemista szülője nem fogja tudni ugyanabból a bérből és jövedelemből kifizetni és finanszírozni mondjuk a budapesti bérleti árakat. Vagy tehát az, hogy a kollégiumokat is gyakorlatilag a pandémiás helyzet vágta nyakor rendesen, megoldást fognak rá találni. Tehát, hogy az a baj, hogy itt párhuzamosan egy olyan megoldást is kell dolgozni, hogy mi van, hogyha valóban nem tudják lekövetni ezeket az árakat. És higgyétek el, nem fogják tudni lekövetni. Tehát, hogy ilyen gyorsan nem tudnak bért növelni. Mire? És annak a közterhelyét fizetni. Ki fogja? A vállalkozók? Hát ne vicceljünk. Ja, hogy a szolgáltatások drágábbak lesznek. Jó, de meddig lesznek drágábbak? Tehát, hogy itt jönnek a kérdések, burjánzanak elő.
Igen, egyébként nagyon érdekes, mert itt a privát oldalon nagyon sok ilyen beszélgetést hallok, tehát hogy ugye most már azért egy, attól függ persze, hogy azért vannak különbségek mondjuk Budapest agglomeráció és agglomeráció bizonyos részei között, de itt ugye már a segédmunkások is ilyen, eddig is a 25 ezer körül kerestek, és most már hallom, hogy 30-at kérnek per nap. Tehát most jelezték, ugye, mert ők is elmentek a Tesco-ba, és látták, hogy hát nem, ugyanabból a pénzből nem lehet megpakolni a kosarat.
És most még kifizetik őket, meg kell a melós.
Így van, és közben még az építőipar, úgy megy, mint ha nem lenne holnap. Tehát az új építésűek szám az már csökken. Ugye most látható, hogy már a fölvett hitelek, tehát a jegybanki kamatemelések miatt a hitelek azok elszálltak, tehát gyakorlatilag... Itt magyarul a jövedelem oldalról nincs akkor a növekedés, mert ugye itt ezek a kamatok miatt ez a hiteltörlesztés a százalékosan emelkedik, tehát mi most számoltuk, hogy kb. Egy 40%, hát annyival nem is, de mondjuk egy majdnem 30-40% között kellene magasabbat fizetni fél évvel később, ha vettük fel a hitelt, ugyanazért a hitelér. Tehát ugye ezt ki kell gazdálkodni jövedelem oldalról, magyarul nem fog tudni annyi hitelt fölvenni, aki meg akarja venni az ingatlant. Nem. És mi tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát egy azért ez nem néz ki jól.
Hát most már gyakorlatilag ugye maradt a babaváró, a csok és a falusi csok. Mint költségcsökkentő vagy kamat stabilizáló idea mondjuk az ingatlan vásárlásnál. Na de hát ezt mindenki nem tudja igénybe venni, egyiket, vagy másikat, vagy harmadikat, vagy együtt. Hát nyilván egy babavárót mi már nem veszünk igénybe, ugye? Nagy valószínűséggel így 50 körül vagy a fel.
Hát mi most volt vagyunk ingatlan projektben, de nem tudtuk már legyen fölött ebbe gondolkodni.
Hát ez az. Tehát, a csokba esetleg tudtok gondolkodni a gyerekek miatt, vagy esetleg falusi csokba, de akkor ott ugye lemondál.
Igen, de az is ugye 3 gyereknél számít, 2-nél nem, vállalni nem lehet. Mindegy, a lényeg az, hogy most jól tudom, hogy a falusi csok is kifut június végével. Tehát gyakorlatilag itt marad a zöld hitelprogram kvázi, meg ez a 3+3-as felújítás, ami egy év végével fut ki. Tehát igazából itt azért egy jövő év elejére, vagy egy őszre, itt már egy úgymond hard landing azért várható az építőipar fontján, meg az ingatlan piac fontján.
Simán, szerintem az nagyon kemény lesz. Mintha egy falnak ütköznének 180-nal.
És hogyha ezt összekötjük a bérleti díjak nem emelkedésével, vagy nem megfelelő emelkedésével, és ezekkel a 3-6%-os hozamokkal, akkor ugye hát a matek az egyértelmű.
Hát egyértelmű, de igazából változhat. Tehát, hogy lehet, hát olyan szinten változhat, hogy a matek az lehet, hogy marad, de a bérleményeknek a státusza az meg fog nőni, hogyha a betonfalnak ütközik az építőipar, és már pedig betonfalnak fog ütközni. Tehát nem lehet semmi a végtelenségig. Tehát, hogy lesz egy finom vagy nem finom megállás. Ez nem azt jelenti, hogy akkor le fognak esni, nem feltétlenül jelenti, hogy leesnek az árak, mert ugye sokan ezt vizionálják, meg mi is beszéltünk erről, de Most így jobban belegondolva, vagy látva a körülöttünk lévő világot, ha csak nem vonnak be ugye a háborús helyzetbe bennünket is, akkor nem lesz itt olyan nagy ingatlan áras, és itt inkább alapanyag ár konszolidáció jöhet majd, meg egyéb ilyen finomságok, amik a helyére teszik azt az elszabadult alapanyagár és mindenféle konstellációt, ami miatt gyakorlatilag ez a vágtázó infláció megjelent az építőipar, hát és minden területen. Tehát nem csak ugye a hétköznapokban, hanem ahogy a Balázs is finom, így rávezette a témát, az építőiparban is keményen. Tehát az, aki építkezésbe belebonyolódott, vagy felújításba, lakáscserébe, bármibe az elmúlt 2 évben, az ennek a fölpörgését gyakorlatilag a saját nyakán érezhette, meg a pénztárcáján. Úgyhogy biztos, hogy lesz konszolidáció, hogy milyen, azt nem lehet tudni, hogy mennyit csökkennek az árak. Itt is csak régiók lesznek, tehát hogy megint lesznek régió győztesek és régió vesztesek. Sajnos ez eddig is így volt, ami kiegyenlítetlen a magyar lakáspiac, mind demográfiailag, mind gazdasági szempontokban, különböző régióban, addig még ez így megy, ez a lögybölgetés. Tehát most is látszik az, hogy hol lehet még olcsóbban vásárolni ingatlant az országba. Itt Zala, Baranya, Somogy, mondjuk a nyugati részen, a keleti részen Békés, és mondjuk valamennyire a Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, északi megyéknél ugye a Zempléni rész, de azon kívül, ha megnéz, és ott is drágultak az árak. Tehát, hogy mindenütt drágultak az árak, de nem olyan mértékben drágultak, tehát ott még van egy megfizethető szegmens, viszont oda meg ki fog költözni. Tehát túl messze van. Mondjuk, hogy te Budapesten dolgozol, nyilván nem életszerű, hogy mondjuk Békés megyéből járjál föl, vagy a Zempléni hegységből, vagy mit tudom én. Tehát, hogy vagy Baranyából. Már Baranya azon részéről, nem Pécs és környéke, mert az ugyancsak szaftos. Tehát, hogy emiatt ott még biztos, hogy lesznek meglepik, és mindaddig lesznek meglepik és érdekességek, amíg ez a kiegyenlítődés meg nem történik. Ami, ha a mostani ütemezést nézzük, az még évtizedek. Tehát, hogy munkahelyteremtés az egy nagyon fontos irány lenne, de nem úgy halad ez, ahogyan szeretnék szerintem. Legalábbis nem úgy látszik. Itt régiók vannak kőkeményen, és ebbe fölzárkózott a keleti régióból mondjuk Debrecen megnyíl egy háza térsége.
Igen, de ebből is látszik az, hogy igazából professzionális szakemberré kell válni az ingatlan piacban ahhoz, hogy ez a dolog ez termőre forduljon bárkinek is.
Igen, és a hitelkamatok meg fogják ezt fogni, tehát mondottunk itt bármit, a hitelkamatok emelkedése meg fogja fogni ezt az egész rallit.
Igen. Most ugye a másik oldalról viszont ugye az van, hogy ugye az ingatlan, az most megbeszéltük, hogy milyen cipőbe jár, ugye most az látszik, hogy a tőkepiac is mondjuk, ha úgy nézzük, ösztűz alatt áll, és ugye mindenféle mozgások tapasztalhatók, és ugye helyek közel most itt a háború, illetve a háború gazdasági hatásai kapcsán elég szomorú kép tűnik ki a világ szinte minden tőzsdéjén. Kérdés, hogy mi lehet itt a jó stratégia a tőkepiacon, mert ugye logikus, hogyha mondjuk az ingatlan az úgy tűnik, hogy nem az ingatlani a jövő, meg a közeljövő, akkor ugye meg kell néznünk a tőzsdéket, és ott az a kérdés, hogy ott milyen stratégiával élhetünk.
Igazából az több minden van egyébként itt most a dologban, tehát nyilván van a háború, az elhúzódó háború, és annak a gazdasági hatásai, amiről beszéltünk, tehát ez egyik részről, másik részről meg ugye itt az erre adott gazdasági válaszok, az embargó, meg stb. A harmadik részről a világszinten magas infláció, ami most már Európában, Amerikában is magas, illetve megjelent a Kínában a koronavírus, és ugye ők még mindig ott tartanak, hogy lezárnak, és ez a lezárás, ez olyan szintű, hogy itt gyakorlatilag ilyen gazdasági jövezeteket, tehát teljesen zár alatt van Shanghai például, meg Peking, ide több korlátást vezet be, tehát ugye ezek sok. Úgyhogy nem hiszem, ugye ebből láttuk azt, hogy a hullámok a Covid alatt azok időszakosak, ha az infláció sem biztos, hogy tartós lesz, sőt biztos, hogy nem lesz tartós az infláció, és tehát a háború, tehát én azt gondolom, hogy nyilván Oroszország tehát nem akarja feladni a háborút, Ukrajna meg a területeit, de tehát én azt gondolom, hogy ezek is időszakosak lesznek, és ennek tükrében előbb-utóbb beszállási pontok alakulnak ki a tőzsdéken, ez az egyik stratégia konkrétan. A másik stratégia pedig az, hogy ugye mi elkezdtük évelej óta portfóliónkat átpozícionálni, finom hangolni, finomítani, és ez azt jelenti, hogy a volume alapú, vagy a növekedés alapú részvények felől átmentünk a value, az érték alapú részvények fele. Az azt jelenti, hogy ugye itt a Covid alatt a növekedési, a jövőben növekedésbe vetett hitű részvények emelkedtek, tehát mondván, hogy az online világ kereskedelme átalakul, és át is alakult, tehát ez, de viszont ugye most van egy visszarendeződés azon a területen, és ezért fordultunk a value értékek fele, ami pedig azt jelenti, hogy azok a vállalatok nagyobb szerepet kapnak a portfóliónkban, akik stabil értéktermelő vállalatok, és vagy értéket termelnek, és nem annyira a növekedésük, refókuszálunk, vagy fókuszálnak, hanem az érték stabil teremtésére.
Igen, és ugye ami fontos, ugye ezek között is diversifikáció, tehát hogy nem néhány ilyen nagy vállalatban gondolkodunk, hanem a világgazdaság egészéből lehet összeválogatni ezeket a cégeket, akár több százat, több ezeret.
Igazából most két irány van. Az egyik, aki már ül valamibe, és gyakorlatilag nem feltétlenül kell akár a veszteséggel megszabadulnia tőle azokat a pozíciókat, most nem kell figyelni. Ez mindig egy lélektani hadviselés is a piac részéről a befektető felé, hogy meddig bírja cérnával. De nyilván, ha megalapozottak voltak azok a döntések, akár a közelmúltban, akkor nem feltétlenül kell most eldobálni veszteséggel azokat a pozíciókat, ezt azért elmondhatjuk, hanem ott akkor várni kell az újabb visszajövetelre. És hát igen, ez mindig klasszikusan el lehet mondani, hogy minden időszakban van olyan pillanat, amikor a vétel lámpa villog. Most is persze folyamatosan villog a vétellámpa, erre mondhatják a szkeptikusok, hogy de hát még ki tudja, hogy hol van a piacnak az alja, hát még mi minden történhet. Hát igen, persze sok minden történhet, és még mehetnek lejjebb az árfolyamok, hát erről szól most a gazdasági szféra, a híradások meg főkép, hát ugye a híradásoknak meg ez a lényege, hogy minél borúsabb képet fessenek, és minél inkább arra ösztökéljék szerencsétlen kisbefektetőt is, hogy dobálja a papírjait jobbra-balra, és minél több veszteséget halmozzon föl. Ezzel szemben a stratégikus befektető ilyenkor pihen, kivár, és ha kell, vásárol. Tehát, hogy itt nem kell kétségbe esni. Minden időleges, és ezt már megszokhattuk. Azt is megszokhattuk, hogy rövidültek ezek a ciklusok a pénzbőségnek köszönhetően. És azt is tapasztalhattuk, hogy amikor viszont ad a piac, olyankor sokat nem kell hezitálni, és nem kell a kézikönyveket nézni, amit írtak 10-20-30 évvel ezelőtt, mert azok a könyvek, azok már alátétnek nagyon jók, meg olvasgatni, de igazából a jelenkori piacoknak a vonulatait és a cselekvő készséghez szükséges tudást már nem tartalmazzák. Ugyanis megváltozott körülöttünk minden. És itt egy rapid, gyors mozgások következnek be, és azt így rapidan és gyorsan le is kell zongorázni akár egy exitet. Tehát nekünk ugye az elmúlt években ez a legfontosabb tapasztalat, hogy tényleg ez a régi mondás, ha adnak, fogad, de ha ütnek, szaladj el. A piacok most azért elég keményen és gyorsan megmutatták ezt az arcukat, és ehhez alkalmazkodni kell. Nincs mese.
Egyrészt másrészt pedig ugye, ami Ami fontos, az a, itt hangsúlyozunk mindig a hosszú táv, mert ha valaki hosszú távban gondolkodik, ugye ezek a lejtmenetek azok kiegyenlítődnek egyrészt, másrészt pedig ugye itt visszatérve a vásárlási pozíciókra, meg ennek a pszichológiájára, gyakorlatilag akkor, amikor rettentő optimista a piac, az egy jelzés arra, hogy ne, akkor most kell eladni, és amikor meg pesszimista a piac, akkor megvásárolni. Mint mondhatnám ökölszabálynak. És ugye itt egyrészt az egyik stratégia az talán ez, sőt biztos, hogy ez, amit a Balázs is mondott, hogy az értékalapú vállalatok felé fordulunk portfólióval, de igazság szerint ilyenkor nem csak ezek a vállalatok érdekesek, hanem az olyan vállalatok, amelyek esetleg még nincsenek a tőzsdén és a növekedési szakaszuknak az elején tartanak, és ugye a tőzsdére menetelük kapcsán jelentős értéknövekedésük várható. Ugye ez pedig egy másik ilyen kvázi stratégia lehet, ami akár az egyik legsikeresebb eleme lehet a portfóliónak.
Ez így van, Gábor, de azt azért ne felejtjük el, hogy tehát ott is a kellő kockázatkezelés az nagyon fontos. Azon kívül a világgazdaság hatásai, amiről beszéltünk, és a tőzsdén lévő vállalatokat is befolyásolja, az ugyanúgy befolyásolja a tőzsdére igyekvő vállalatokat is valahol. Itt inkább a potenciál az valóban eddig is sokkal magasabb volt, nyilván egy tőzsdére igyekvő vállalatban, a hozam oldalon, és ez maradt a továbbiakban is. De ugyanazok a hatások, amelyek érik a már tőzsdén lévő vállalatokat, azok érintik a tőzsdére igyekvő vállalatokat is. És ez megváltoztathatatlan. Ugyanis őket is ugyanúgy befolyásolja a logisztika, alapanyag hiány, és a többi. Attól függ, hogy milyen szegmensben dolgoznak, attól függ, hogy milyen az üzleti tervük, milyen a befektetési politikájuk. Tehát, hogy gyakorlatilag a potenciál az valóban igaz, hogy ugyanúgy markáns maradt, de az összes többinél a kockázatok jelen pillanatban, és erről kell beszélni, mert mi ezzel foglalkozunk, ugyanúgy növekedtek. Tehát nem szabad sem elbagatellizálni, sem eltúlozni. Egy biztos, hogy most a kockázatok nőttek, és ezt minden józan szakértő elmondja. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy akkor be kell húzni fülünket és farkunkat, és elkullogni hátra a kis pénzes zacskóval a zsebünkbe, vagy húzni magunkat a kis kocsin, hanem valóban nagyobb odafigyeléssel és a már meglévő portfóliónkat átgondolva olyan irányokba fölvenni új pozíciókat, amelyek mondjuk a mostani gazdasági helyzetben úgy adják magukat, ahogy mondani szokták.
Hát és ugyanúgy, mint ahogy az iménti tőkepiaci területről beszéltünk, hogy hosszú távra kell gondolkodni, itt is hosszú távban kell gondolkodni, éppen ezért, mert egyik tőzsdére készülő vállalat sem születik burokban, meg tudja magát függetleníteni a gazdasági hatásoktól, ugye itt akár a háború, akár a csiphiány, ahogy mondtad te is. Tehát itt minden további nélkül lehet az, hogy első körben az látszik, hogy na hát egy év múlva exit, aztán hát nem lesz egy év múlva exit, hanem csak kettő vagy három év múlva, mert ugye ezeket a piaci hatásokat nem tudják kiküszöbölni, meg nem lehet kiküszöbölni egyszerűen. És ezért van az, hogy a legfontosabb paramétere egy befektetésnek az az időtáv. Egyrészt azért, mert akkor tud termőre fordulni, akár egy vállalat, akár egy portfólió, másrészt pedig ezzel lehet a kockázatokat csökkenteni, mert hosszú távon ezek a gazdasági, világgazdasági folyamatok azok kiegyenlítik egymást, és a válságok után jönnek az igazán szépen növekedő szakaszok.
Meg a következetesség. Tehát az a baj, hogy a kisbefektetőknél leginkább ez nem szokott visszaköszönni.
Igen, hát ilyenkor vannak a beszállási pontok, tehát nyugodtan ki lehet mondani, amikor rossz hírek vannak a piacon, meg esélyesek, meg ilyesmi, akkor kell keresgélni a beszállási pontokat. Amikor csúcson vannak a piacok, akkor nem biztos, hogy jó beszállási pontok lesznek. Tehát itt most, aki mostanában keresi ezeket, az hamarabb fog eredményességet találni, mint aki a csúcsok környékén szállt be. És arról nem beszélve, vagy nem beszéltünk arról, hogy milyen jó stratégia még, ugye kérdezted Gábor, az is jó stratégia, hogy hát bizony a forinton is látszik az összes probléma, amivel a forint küzd, meg amivel a világ, és hát ugye ilyenkor, ilyen esetekben mindig a gyengék gyengülnek jobban, és hát az a 380-as, most a 380, tehát itt gyakorlatilag így ilyen egy-két hónapról a másik, egy-két hónapra gyengül be a forint úgy szépen. Tehát 350-nel küzdöttünk, utána 360 környékén tapadt meg, most egy ideig 370, most már 380 kezd a...
Hát és jó eséllyel az idén a 400-at sikerül elérnünk.
Hát én sikerült már egyszer megérinteni, de...
Hát ilyen, egy napon belül igen, de...
Ilyen menedzsmenttel, ahogy ez jelen pillanatban zajlik, nem kizárt, hogy már idén tartósan 3-400 körül lesz a forint.
No, hát igen, itt ez a kukta hatás, ez még biztos, hogy tehát hiába próbálják, ugye most a kamatemelésekkel próbálják a szuszt belefolytani ebbe a történetbe, de nem nagyon sikerül, ugye ezt látjuk. És én azt gondolom laikusként, kicsit, mert ugye a jegybankárok itt a profik, vagy azt gondolhatjuk, hogy ők a profik, de hát most a piac egyelőre nem ezt igazolja. Ha tényleg leveszik a fedőt, akkor ez a valóban ez a 400 forint, ez simán lehet egy új árfolyam pillanatokon belül. És én azért gondolom azt, hogy tehát ezt a mértékű bérnövekedést és háttérgazdasági anomáliát lekezelni, az nem lesz egy egyszerű dolog. Ez nem lesz egy egyszerű dolog, és én nem gondolom, hogy a kormánynak egyszerű dolga lesz, főleg így, hogy gyakorlatilag egy ilyen kétharmatos pátosszal a zsebükben igazából, tehát önmagukon kívül nem is hallgatnak meg senkit, maximum a világgazdasági folyamatokat. Tehát, hogy a hazai szakértőknek a szava, meg esetleg mondjuk egy kicsit így az ellenkezés oldala, az nem befolyásolja jelen pillanatban a gazdasági tendenciákat Magyarországon is. Erről azért kell picit beszélni, mert ez nem feltétlenül csak politika, hanem ugye gazdaság. Tan. És a gazdaság viszont mindenkire hatással van. Tehát ez nem pártfüggő dolog, az, hogy most hogy élünk, hanem ez egyéni. És mondjuk a belgazdaságtól függ.
Summa summarum, gyakorlatilag a befektetőknek az élete az kihívásokkal teli, de vannak megoldások. Zárjuk is ezzel a podcastet. Javasoljuk, hogy olvassátok a korábbi blogbejegyzéseinket, iratkozzatok fel itt a YouTube csatornánkra, hogy értesüljetek az újabb és újabb feltöltésekről, alkalmazkodjatok az inflációhoz, a vírushoz és minden egyébhez. A következő podcastig a legjobbakat szerveztok!